Már is folytatjuk a Woman Power-t, illetve a beszélgetést Frankó Csuba, de a jövőkutatóval, innovációs kóccsal, nagyvállalatok képviselőivel dolgozol együtt világszerte, és mondtad, hogy rengetegszer volt, hogy láttatok előre valamit, de nem hittek nektek, volt, hogy sokféle szenáriót felvázoltatok, de végül nem azt választották, ami hosszú távon megoldás lehetett volna, mert hogy vannak hullámok, és nem mindegy, hogy arra a bizonyos hullámra mikor ülünk fel, ahogy mondtad, de hogyan, vagy mi segíthet abban, hogy azt a jó pillanatot elkapja az ember, a vállalat. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
Hát igen, ez nem egy egyszerű kérdés. Szakmai szempontból amire én mindig próbálok törekedni, az, hogy a legpozitívabb és legerősebb, vagy legnagyobb valószínűséggel látható szenáriókat, azokat kötni a stratégiához. Tehát általában, hogyha valami egy nagy vállalati stratégiával nincsen összhangban, akkor nem fog megvalósulni. Tehát a munkámnak igazából az utolsó lépcsője az mindig az, hogy segítsek beágyazni azt, amit létrehozunk abba a stratégiai környezetbe, amiben
az a megvalósításban is részt veszel.
Él. Van, ahol a megvalósításban is részt veszek, van, ahol csak egyszerűen abban veszek részt, hogy legyen egy olyan lobbyerő a projekt mögött, hogy a stratégiai prioritások közé oda kerüljön, és egyébként ilyen szempontból én a nagyvállalati vezetőket oktatom is stratégiára, tehát arra, hogy a hagyományos stratégiai gondolkodást hogyan tudják kiegészíteni a jövő stratégiai gondolkodással, és hogyan tudnak egy olyan stratégiai portfóliót létrehozni, amiben a jelen és a jövő ugyanúgy fajsúlyosan szerepel, hogy mekkora fajsúlyjal az nyilván már egyéni szervezeti lehetőségektől függ, stratégiai vagy kockázatvállalási hajlandóságtól függ. Tehát ebben azért én nagyon-nagyon sokat investálok, amikor egy ügyféllel együtt dolgozom, hogy megágyazzunk az újdonságoknak, mert egyébként ugyanúgy az emberi szervezetnek, úgy a vállalati szervezeteknek is van immunrendszere, és mindent, ami ismeretlen, azt ezek az immunrendszerek kilöknek magukból, teljesen természetes módon, hiszen a vállalati immunrendszernek az a feladata, hogy megvédje az anyatestet, és ugye van egy működés, van egy rendszer, van egy szabályozott, kontrollálható folyamat, amit nem akarunk engedni, nem akarjuk, hogy bármi ezt bántsa, hiszen az biztosítja a túlélésünket. És ez nagyon helyén való is így, de mindeközben meg nem akarjuk, hogy ez egy ilyen autoimmunbetegségé fajuljon, hogy a jövő lehetőségeit dobjuk el magunktól azért, mert más, mert nem ismerjük, mert bizonytalan új utakra kellene egy kicsit lépnünk emiatt. Szóval két dolgot teszek, az egyik ez a stratégiai együttműködés és a vezetői kvázi szemléletformálás, a másik pedig az, hogy az ilyen nagyon új radikális újításokat, azokat kipörgetjük a szervezetből, tehát nem ott valósítjuk meg, hanem egy spin-outban, valahol elrejtve a szervezeti immunrendszertől, külön budgettel, külön csapattal, sokszor külön helyszínen, és addig nem is hozzuk vissza ezeket az újításokat, amíg már annyira fel nem nőnek, hogy visszaintegrálhatóak legyenek az anyavállalatba, vagy adott esetben nem is integrálja vissza őket az anyavállalat, hanem külön vállalkozásként, külön brandként viszi őket tovább. Tehát nagyon sokféle alternatíva létezik erre, de ez sok munka, tehát egyszer volt egy projektem, szintén Dél-Kelet-Ázsiában egy ausztrál partnerrel dolgoztam együtt, és azt mondta, hogy hát ő embert még ennyit stakeholder managementtel foglalkozni nem látott, mert tényleg az időmnek a 60%-át azzal töltöttem, hogy 40%-ban dolgoztam a csapatokkal azon, hogy legyen egy erős tartalom, amire tényleg építeni tud a megbízónk, és a 60%-ban meg azon, hogy ezt a megbízónk be tudja fogadni, és hogy be tudjuk úgy drótozni, hogy ne lökje ki magából az anyatest, meg ne is tegye tönkre, meg ne dobjunk botot a küllők közé, ugye tudjon tovább menni a bicikli, de közben már meg is tudjon valósulni az, ami majd a holnapjukat fogja biztosítani. Szóval ez egy ilyen izgi diplomáciai munka igazából, ami ilyenkor zajlik.
Mi a helyzet akkor, vagy hogy éled meg, ha valami úgymond nem sikerül, látod, hogy mi a jó út, hogy az mikor kéne megvalósulni, itt a hullám, most kéne ráülni, de mondjuk nem tudod keresztül vinni. Hát most itt elmesélted, hogy mennyi tényezőtől függ az, hogy ha még jól is látja a jövőkutató, hogy mi lenne a megfelelő irány, de mondjuk, hogy ez meg is valósuljon.
Hát ez különösebben nem okoz lelki traumát. Igazából én nekem az egy szempontom, hogy én tényleg tegyem meg a tőlem telhetőt, és aztán pedig az ügyfelnek nyilván jogában áll, hogy ő eldöntse. Egyébként én nem tudom garantálni, hogy amit én viszek neki, az lesz a világ legjobb döntése. Hát tudok vinni egy csomó adatot, látni, ami alapján tudok jelzéseket adni, hogy merre lehetnek a jó irányok, de nyilván nálam sincsen varázsgömb, meg nem tudok biztosat állítani. És én ezzel a szemléletmóddal megyek bele a projektjeimbe, tehát pontosan tudom azt, hogy vannak dolgok, amik meg fognak valósulni, és igen, nagyon sok dolog meg nem fog megvalósulni, ugye erre hoztam példákat. Olyan szempontból jó pozícióban vagyok, hogy én És ezért is nem ülök be vállalatokhoz, hogy én szabadon tudok gondolkodni, nem köt az, hogy most az évvégi bónuszom milyen lesz, vagy milyen nem. Nyilván megkapom a pénzemet a szakértői munkámért, de nem ez hajt. Tehát van egy nagy szabadságom, de közben meg el tudom fogadni azt, hogyha az ügyfél úgy gondolja, hogy mások a prioritásai, övé a felelősség. Tehát nyilván az én felelősségem az, hogy korrekt, megalapozott anyagot tegyek le az asztalra, viszont az ő felelőssége az, hogy 10 év múlva is tényleg sikeres legyen a vállalata, és hogyha ő más döntést hoz, és másba hisz, akkor ez teljesen oké, tehát ezzel nincsen semmi probléma.
Mennyit dolgozol?
Változó, ilyen ciklikus, tehát most, hogy az idei évemre nézek, akkor most így próbáltam ezt egy kicsit lazábban tartani, januárban költöztem haza, tehát eredetileg úgy terveztem, hogy ezt az évet kiveszem szabbatikalnak, és tényleg csak töltődök, meg képzem magam tovább.
Nehezen tudom rólad elképzelni.
Nem sikerült, úgyhogy ahogy hazaértem, mindjárt megtalált egyrészt ez a nagyobb amerikai projekt, ez tényleg majdnem az egész időmet kitölti, meg hát szerencsére még itt a magyar piacon se felejtettek el az ügyfeleim, úgyhogy egy-két izgalmas megbízást itthon is kaptam,
és ezeket... annyira foglalkoztat, izgat egy-egy ilyen új felkérés, hogy nem tudsz rá nemet mondani?
Hát igen, igen, ez történt konkrétan. Tehát egy nagyjából 5 perc alatt dobtam a sabbatical terveimet, és akkor visszaálltam a munkába, de azért az idén próbáltam azt, hogy tényleg csak válogatott projekteken, és nem túl terhelve magamat, tehát próbálok főleg azért, mert annyira gyorsan változik minden, amivel dolgozom, hogy muszáj minőségi időt hagynom arra, hogy tudjak olvasni, tudjak kutatni, tudjak tanulni, és tudjak töltődni is.
Tehát, igen, erre is kíváncsi lennék, hogy én emlékszem, hogy volt olyan időszak az életedben, amikor Nepálba,
vagy Indiába
mentél, igen, bocsánat, csak már ez jó pár évvel ezelőtt volt, amikor beszéltünk erről, és hogy kellenek ilyen szünetek, amikor az ember egy picit kitekintsen a napi mókuskerékből.
Igen, hát ugye ez a jogás meditációs vonal, ez így visszatér, én minden évben eltöltök, hát ilyen 1-2 hónapot Indiában csendgyakorlattal. Tehát ez már egy jó pár éves rutinom, most vannak évek, amikor ezt így nem tudom ennyire mélyen megtenni. Tehát mondjuk,
akkor egyáltalán nem dolgozol, vagy akkor is futnak a projektek, csak te
irányítod? Hát amikor csendgyakorlok, akkor azt akkor... így, azt megbeszélem mindenkivel, hogy most nem fognak elérni, mert akkor tényleg csendgyakorlok, tehát akkor hetekig csendbe vagyok, és nem nézem az internetet, meg semmit nem csinálok, csak csend be vagyok és meditálok, de ezt úgy szoktam időzíteni, hogy egy ilyen nagyobb munka közé beékelek egy pár hetet, most nem 1-2 hónapot, hanem most például, amikor hazaköltöztem a Fülöp-szigetekről januárban, akkor 3-4 hétre el tudtam menni Indiába. Most októberben tervezek egy másik 3 hetet, és akkor ezek így szépen összeadódnak. De ebből merítek igazából rengeteg inspirációt, meg igazából nekem ez adja az alapot mindenhez, amit csinálok, és innen indult a beszélgetésünk,
hogy
ez egy nagyon erős bázis, és ez segít abban, hogy adott esetben olyan helyzetekben is pozitív tudjak maradni, pozitív szenáriókon tudjak dolgozni, amikor azért a jövőképek azok nem mindig rózsásak, amiket látunk. Úgyhogy igen, ezt csinálom.
Mi az, ami miatt visszajöttél? De a világ bármely pontján dolgozhatsz, igen, és élhetsz.
Hát a férjem miatt igazán, úgyhogy nagyon egyszerűsíteni akarom, mert őnek itthon van a vállalkozása, és ő nagyon ragaszkodik is ahhoz, hogy mi Magyarországon éljünk.
Tehát ez a bázis
volt,
akkor.
Nem is volt soha titok, már a kapcsolatunk legelején gyakorlatilag ezzel kezdte, hogyha így komolyan gondolkodunk együtt, akkor tudjak róla, hogy ő nagy valószínűséggel itt szeretné leélni az életét, úgyhogy én erre szerződtem. Ami nem azt jelenti, hogy nem jön velem, tehát most, amikor ezt az ázsiai lehetőséget kaptam, akkor együtt költöztünk el Manilába, de ő már az elején tudta, hogy ő 1 évet tud vállalni, és annyit tud velem ott lenni. Én 2 évre szerződtem. A megbízom egyébként nagyon szerette volna, hogyha maradok még, de hát a második évet már úgy csináltuk végig a férjemmel, hogy ő itthon volt, én ott voltam, és ez nagyon nehéz volt. Nagyon sok jó része volt, persze, körülbelül egy havonta tudott jönni, és akkor ott a környéken utazgattunk, meg ott volt velem Manilában egy pár hetet, de azért alapvetően külön voltunk 1 évig, és ezt már én nem akartuk tovább csinálni, úgyhogy ezért jöttem haza, és akkor most itt van a bázis, és innen utazom, amikor szükség van rá, de most már nem fixen, hanem mérföldkövekre, tehát a projektnek bizonyos fázisaiba megyek csak.
Egy kis szünetet tartunk, még egy negyed óráig vendégem Frankó Csuba, de a jövőkutató innovációs coach, úgyhogy tartsatok velünk, mert még egy érdekes rövid blokkunk lesz, amiben most nem áruljuk el előre, hogy miről lesz szó, de hamarosan kiderül.